Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, készüljünk a keresztség kiszolgáltatására, a 329. dicséretünknek a második versével. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának. A 28. fejezetében a 18-tól terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség szereztetési igéje mellé egy igeverset olvasok, ami a bibliaolvasó vezérfonalunkban a mai napra kirendelt résznek az egyik mondata. Máté evangéliumának a 18. fejezetéből az 5. verset olvasom, amely sokak számára jól ismert vers. Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet! A keresztség szereztetési igéjének magyarázata, vagy a hozzá kapcsolódó igevers előtt szeretnék egy teljesen világi kifejezést idehozni, amely talán a kereskedelemből ismerős legjobban az emberek számára, vagy mindannyiunk számára. Ez a kifejezés pedig az árukapcsolás. Az azt jelenti, hogy az ember megvesz valamit, de nem csak azt vette meg, amit ki akart fizetni, hanem ettől kezdve elindul egy olyan folyamat, amiben állandóan jön még valami, ami aztán az életünkbe bekerül, amivel foglalkozni kell, törődni kell. Ennek a legszebb és a legjobb formája az, ami az embert először ilyen örömmel tölti el, amikor azt látjuk valaminek a csomagolásán, hogy plusz gratis. És ez azt jelenti, hogy hát itt még van valami meglepetés a dologban. Valahol ez jutott eszembe, amikor ezt az igét olvastam, hogy aki engem, vagy aki az én nevemben egy kisgyermeket befogad, az engem fogad be. Mint hogyha a gyermekeink mellé is ilyen árukapcsolással egy-két dolgot azért még kapnánk. Nyilván, hogy ennek egy része örömmel tölt el bennünket, mert a gyermek az valami olyasmi, aki kitölti az életünket, és visszalop bele sok-sok mindent, amire nagy szükségünk van. Újra mosolyogni kezdünk, újra kezdjük látni az életnek a csodáit. Amikor a kisgyermekeinkkel foglalkozunk, akkor rájövünk arra, hogy az Istennek van a teremtett világában egy olyan szépség, amit nem mindig vesz észre a hétköznapi ember. És persze az árukapcsoláshoz hozzátartozik az is, hogy éjszakákon keresztül nem alszunk. Az is hozzátartozik, hogy vannak félelmeim, gyötrelmeim, amik eddig talán nem voltak. Azért az ember, amikor a kezébe vesz egy igen kicsiny életet, és látja annak a védtelenségét, és látja a kiszolgáltatottságát, azért meg-megremeg a szíve az embernek, és nyugtalanná válik, hogy hát mi lesz ebből a gyermekből, hogyan fogom felnevelni, hogyan lesz elég erőm ahhoz, bölcsességem ahhoz, hogy jó helyre kerüljön az életben. Hát ezek mind járnak együtt a gyermekkel. A kérdés az, hogy vajon Isten is így jár a gyermekkel együtt? Aki befogad egyet egy kicsinyek közül az én nevemben, az engem fogad be, mondja Jézus. Isten is ilyen automatikusan belép az ember életébe akkor, amikor a gyermekét a kezébe veszi. Azt hiszem, hogy erre már ez nem igaz. A gyermekeinknek mi helyet készítünk, a gyermekeinknek megpróbálunk teret biztosítani az életünkben. Amikor a gyermek érkezését várjuk, akkor előkészítjük az otthonunkat, akkor átgondolunk sok-sok mindent, ami aztán később még sokat fog változni a gondolatunkban is. Rájövünk arra, hogy hát ez időt fog elvenni mástól. Rájövünk arra, hogy a türelmünket meg fogja próbálni. Jézus azonban nem arról beszél, hogy egyszerűen helyet készíteni, hanem befogadni, és ez valami több. És a keresztség valahol ott kezd fontossá lenni az ember számára, és az értelme ott születik meg, amikor valaki hozzáteszi ezt a másik kis szót, hogy befogadni az én nevemben. Én most azért vagyok itt az Isten előtt a gyermekemben, mert én úgy érzem, hogy ő ajándékozta nekem, és én most tőle fogom átvenni, tőle fogom befogadni. És amikor az ember ezt a tisztet és ezt a feladatot látja, akkor egyfelől eltölti annak az öröme, hogy Isten rám bízta, másfelől ott van azonnal az imádságra kulcsolt kéz, és azt mondja, hogy de segíts nekem, hogy én ezt jól tudjam betölteni. És az ajándékokat az ajándékozó nélkül nem tudjuk értelmezni. Más dologgal is így van az életünkben, amikor valaki jön és hoz valamit, legyen az tárgyi ajándék, vagy legyen az egy indulat, egy érzés, akkor nagyon fontos az, hogy az kitől jön, hogy ki az, akitől kapom. És ezt most nem tudom elválasztani a gyermekemtől. Ezt nem tudok különbséget tenni, és azt mondani, hogy én csak egy gyermeket kaptam. Nem. Az Isten volt az, aki a kezembe helyezte. És ettől kezdve én is érzem azt, hogy ez egy olyan függés érzet, vagy egy olyan függés, amit maga Isten alakít ki, hogy ez a gyermek utána ragaszkodik hozzám. Ez a gyermek úgy kezel engem, mint az, akiből az élet jön felém. Táplálékban, gondviselésben, döntésekben, és Jézus, amikor a kisgyermeket odaállítja a tanítványok elé, és azt mondja, hogy legyetek ti is ilyenek, akkor pont ezt a magatartást mutatja meg, hogy ő elfogadja, hogy függésben él valakitől. És ez a függés nem teher számára, legalábbis egy ideig nem teher számára. Hanem azt mondja, hogy ez hozza az életet. Aki szülő, aki családtag, keresztszülő, rájön arra, hogy ő ugyanilyen függésben van mástól. És ez a más, ez meg maga Isten. Ha Isten nekem ad bölcsességet, én azt továbbadom. Ha Isten ad nekem szeretetet, én fogok tudni szeretni. Ha Isten biztosítja a lehetőségeket, akkor én, ha kapok tőle olyan bölcsességet, hogy élhessek vele, tudok élni vele. Ezért mondja Jézus azt, hogy aki egy kisgyermeket befogad az én nevembe, az engem is be kell fogadjon. Az engem fogad be. És valahogy így lesz teljes az, hogy az ölelésünk nagyobb erővel szorítja azt a kisgyermeket, mintha csak a magam erejével szorítanám. Mert mögötte van annak a nagy ajándéka, amit minden keresztségnél elmondunk, többszörösen hangsúlyozunk, hogy ott van a nagy ígéret, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni ennek a három kisgyermeknek a keresztséget, és mielőtt ezt megtenném, kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy tegyenek fogadalmat itt a gyülekezet színe előtt. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és szülőktől, keresztszülőktől kérem, hogy hallható szóval az elhangzó két kérdésre feleljenek meg lelkiismeretük szerint. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, közösen akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, a gyülekezettel közösen, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, előtted állunk meg, és úgy szeretnénk valahogy érezni és tapasztalni, ahogy egykor Jézust hallgathatták a tanítványok, azzal a bizalommal, azzal az oda figyeléssel és ragaszkodással, hogy aki van olyan bátor, hogy a te nevedben befogad egy-egy másik életet, akkor azzal együtt téged kell befogadjon. Mi erről teszünk most hitvallást, hogy nagy öröm az életünkben az új élet, hogy köszönjük annak a lehetőségét, hogy mindaz, ami bennünk megfakult, homályossá lett, ezeken a kis életeken keresztül újra fel tud ragyogni. De nem önmagában való életek ők, hanem a tieid, a te gyermekeid. És mi úgy kaptuk azzal a felelősséggel, hogy a te dicsőségedre és a te örömödre tudjuk vezetni az ő életüket, így tudjuk őket vigyázni. Így kérünk békességet azokba a családokba, ahol őket nevelik. Így kérünk bölcsességet, hogy olyan döntéseket lehessen hozni, amelyben tudunk rád tekinteni. Így kérjük, hogy türelemmel áldj meg bennünket, odafigyeléssel, és hogy örökké ott legyen a szemünk előtt, hogy mi csak azért tudunk másokat befogadni, mert te is elfogadtál és befogadtál bennünket. Hogy tőled jön mindig az erőnk, tőled jön mindig az útmutatásunk. Így kérünk, hogy az ő életüket áld meg, testben és lélekben úgy neveld és neveltessed rajtuk keresztül őket, hogy valóban az általad kigondolt életüket, szerepüket ebben a világban is be tudják tölteni. És ugyanakkor örökkévaló szeretettel szeresd őket, amely egykor oda veszi őket is te magadhoz. Kérünk, hogy így áld meg azokat, akik szeretettel figyelnek rájuk, így áld meg a gyülekezet közösségét, hogy tudjunk imádkozni az ő életükért, növekedésükért. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, amelyet értük is mondtunk. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után Isten tiszteletünk folytatásaként a 229. dicséretünket keressük és énekeljük, a 229. dicséretünknek mind a három versét. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten igét a mai napra kijelölt ige szakaszból tovább olvasom. Máté evangéliumának a 18. fejezetéből a 11-től 14-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben eképpen szól hozzánk Isten igéje. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Az Isten lelke tegye áldottá az ő igéjét, annak hallgatását és befogadását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy dolog, amikor ajándékot kapunk, és amikor az életünkbe valami úgy lép be, hogy az hoz magával még több örömet, vidámságot, a küzdelmekben egy kis megnyugvást, valami olyasmit, amivel békességre juthat az ember. Olyan jó lenne elidőzni ezeknél a pillanatoknál, és ezt megragadni, megtartani magunknak. Mindezek mellé most oda tesszük mégis a hiányérzetünket is. Hogy sok minden van, amit most fel tudnánk sorolni, hogy nincs, és nagyon kellene. Talán éppen a békesség, talán éppen az erő, a gyógyulásnak a lehetősége, vagy egyáltalán a kilátása. Fel tudnánk sorolni olyanokat, akik kedvesek nekünk, de nincsenek velünk. Ma is sokan emlékezünk olyanokra, akik a mieink voltak. És egy kicsit úgy érezzük, mint ahogy a pásztor is láthatta, hogy ha a nyájból egy-egy elmegy, az a nyáj már nem egész. Nekünk is megvan keseredve sokszor a szívünk, amikor az életünknek ezt a töredékességét látjuk. Amikor azzal küzdünk, hogy pótolni kéne valamit, és nem tudjuk, hogy honnan. Itt vagyunk előtted, és mi ismerjük a jó pásztort, és tudjuk, hogy minden bárányát számon tartja egyenként. Így vagyunk mi most együtt a te néped, és így kérjük, hogy tekints az életünkre, te látod annak hiányosságait, örömeit, félelmeit, küzdéseit. Kérjük, hogy a te igéd azt tudjon bennünket vigasztalni, eligazítani, betölteni. Betölteni nem akármivel, hanem önmagaddal, a te lelkeddel. Így kérjük most is a te igédnek üzenetét, annak a csodáját, hogy megnyithatjuk a Bibliánkat, és te szólsz belőle. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, és engedd, hogy engedelmes hallgatóid lehessünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jól ismert, kedvelt Zsoltárunkkal, a 23. Zsoltárral készüljünk, az Úr én nékem őriző pásztorom. Alapigénket újraolvasom a Máté evangéliumának a 18. fejezetéből, a 11-es versből. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Foglaljuk el a helyünket. Ez a felolvasott igevers az én Bibliámban zárójelben van. Ha valaki olvasta már, vagy ilyennel rendelkezik, 2014-ben egy új bibliafordításunk készült, abban egy kis csillag jelzi, hogy a lábjegyzetben valami megjegyzés van ehhez a mondathoz. A megjegyzés pedig így szól, hogy ez a mondat a legkorábbi kéziratokban nem található. Ma Biblia vasárnap van, ami mindig arra int bennünket, hogy nagy hálaadással tekintsünk arra, hogy az Isten a kezünkbe adta az ő igéjét. Ez az ige, ez részben embereknek a tollából született meg. Valahol Isten munkálkodott az ő lelkükben, és mindazt, amit átéltek, megértettek, kitusakodtak, azt leírták. A probléma az ezzel az egésszel, és nagyon sok vád éri ezért a hitünket is, és a Bibliánkat is, hogy a legelső olyan iratok, amelyeket megírtak, nincsenek meg. A hagyományozódás folyamán pedig, ami a kezünkbe került, néhol töredékes, néhol kiegészítésre szorul, máshol úgy érezzük, hogy valahol megakad a szövegnek az összefüggése, és mintha valaki oda beleírt volna. Ilyenkor nagy felháborodással sokan felkiáltanak, és azt mondják, hogy na látjátok, ez se más, ez se több. Én arról szeretnék bizonyságot tenni, és ezért is vállaltam azt, hogy alapigeként felolvasom azt a verset, ami zárójelben van, hogy azért nem lehet ennyivel leírni a Bibliát. Az Isten szent lelke különösen munkálkodik. A Biblia szavakból és mondatokból áll. Ugyanúgy, mint más könyvek is. A titka valahol az, hogy azok, akik megfogalmazták, azokat átjárta az Istennek a lelke. Ez egy titok, ez egy csoda. Azok, akik hagyományozták, akik megpróbálták megőrizni, akik megpróbálták az utókornak valamiféleképpen olvasható módon visszaadni, mind azzal küzdöttek meg, ami emberi gyarlóság is, hogy jól értem-e. És lehet, hogy néha a másoló kettőt lapozott. És olyasmit is odaírt, ami nem ahhoz a részhez tartozik. De vajon a tévedés, ami emberileg úgy néz ki, hogy egy hiba, az nem lehet az Isten akarata, és az nem lehet az Isten szent lelkének a munkája. Egyébként nem a saját találmányaikat írták oda. Ez az ige szó szerint megtalálható a Bibliában, egy másik evangéliumban. Egy nagyon szép történetnek a végén, ami összefoglalja az egészet, hogy az Isten fia azért jött az emberek közül, hogy megtartsa azt, ami elveszett. És amikor valaki odaér, hogy olvassa az elveszett báránynak a történetét, akkor akár be is villanhat neki, hogy az egészet olyan jó lenne összefoglalni azzal a mondattal, ami egy másik helyen is megvan. És vehette a bátorságot a lélek indításába, és odaírhatta, hogy ez ide is igaz. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy azzal az alázattal és azzal az Istentől kapott útmutatással forgassa a Bibliáját, hogy ami ott van, az nem véletlenül van ott. Még a tévedéseink ellenére sem. És így szeretném magyarázni most ezt a nagyon rövid példázatot, ami azt hiszem, hogy gyermekkorunk óta végigkísér bennünket, a jó pásztornak az alak és a bárányok, és a számszerűsített verziója a történetnek, hogy van 100 bárány, és az egyik az elkódorgott, elkóborolt, ezért a pásztornak el kell indulnia. Nagyon sok megközelítésben talán már hallottuk is ezt a történetet. Én hozok megint egyet, amit ha ismertünk, akkor csak megerősítem, ha nem, akkor arra kérek mindenkit, hogy ezen is gondolkozzunk el. A példázatban általában a pásztor alakját szokták kiemelni, vagy szoktuk kiemelni. Ő az, aki számon tartja a bárányait, ő az, aki elindul és rájön arra, hogy egy hiányzik, és meg kell keresni, ő az, aki megtalálja, ő az, aki visszaviszi, és az ő öröméről olvasunk a végén, hogy ez számára milyen kedves dolog. Aztán van egy olyan olvasata is, ami a zúgolódó léleknek állandóan az olvasata, ahol mindig azt nézi a 99, hogy miért a századikkal foglalkoznak. Az emberi életünknek egy általános jelensége ez, hogy amikor oda tudjuk sorolni magunkat egy többséghez, és azt mondjuk, hogy ez a többség a normális, akkor mindig vannak olyanok, akik ebből kilógnak. Ők a fekete bárányok. És a fekete bárányokkal való törődést látva az embernek ugye egy kicsit háborog a lelke, és azt mondja, hogy miért érdemelnek több törődést? Miért kell mindig velük foglalkozni? Azért gondoljuk végig, hogy egy olyan társadalomban, ahol azért a sok-sok panaszkodás ellenére egy olyan szinten éljük az életünket, hogy nem lenne okunk panaszra, nézve azokat, akik nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy mindig minden róluk szól, egy kicsit úgy felháborodunk, hogy most miért nem mi jövünk, akik az átlagosat tudjuk hozni, az átlagosat tudjuk élni. Ezt szeretném egy kicsit más szemmel láttatni önmagunkkal, méghozzá úgy, hogy legyünk mi most a bárányok. Legyünk mi most az elveszett bárány. És nézzük meg, hogy így hogy szól a történet. Az első dolog az, hogy megállapítja a Szentíró, hogy ez a bárány eltévedt. Ez addig, amíg másról van szó, addig ez csak egy olyan megjegyzés, ahol azt gondolom, hogy a másiknak rossz döntései voltak, hogy valahol elkavarodott az élete, egy kis sajnálat, vagy még szánalom is van bennem ezért, de amikor saját életemben találkozom ezzel a kifejezéssel, hogy te jó ég, én eltévedtem. Nem csak azok a pillanatok, amikor valaki megy az autójával, és egyszer csak egy idegen országban, idegen helyen van, és rájön arra, hogy fogalma sincs, hogy hol van. Vagy egy kirándulás alkalmával, amikor eltéved valaki a csoportjától az erdőbe, és körülnéz, és azt mondja, hogy te jó ég, én innen hogy fogok kitalálni. hanem ez az eltévedtség érzés, ez igenis ott van a hétköznapi emberben, akit emberek vesznek körül, akik úgy érzik, hogy mozdulnak a többiekkel egy irányba. Itt nincs egy részletezett előzmény, hogy az az eltévedt bárány miért tévedt el. Hogy valami mást akart, mint a többiek. Szebbet látott, jobbat látott, vagy éppen csak lemaradt a többiektől. Körülnézett, próbálkozott más utakkal. Egyszerűen csak azt a pillanatot ragadja ki a Szentíró, hogy egy borzalmas nagy felismerés, egy hihetetlenül nagy félelem, hogy most mi van? Most kire számítok? Most mi fog történni? Mi ez a kiszolgáltatottság? Mi ez a vezetés nélküliség? Mi az a félelem, ami elfogott engem, ami ismeretlen volt eddig számomra? Hol vagyok? És akkor ezt úgy végig kellene játszani, vagy gondolni az érzéseimben, a hitemben, a gondolataimban. Amikor oda jut az ember, hogy most már semmit nem értek. Amikor oda jutok, hogy te jó ég, akivre ránézek mellettem, az kicsoda, az egy idegen. Azt hittem, hogy ismerem, azt hittem, hogy tudom, hogy ő kicsoda. És ott fekszik az ágyomban mellettem. És ott van a gyermekem. És én azt hittem, hogy tudom, hogy mit csinálok. És azt hittem, hogy bölcs vagyok. És akkor jön egy olyan helyzet, amikor csak állok tanácstalanul, hogy most ezt én idéztem elő. Ezt én rontottam el. Vagy ennek így kell lennie? És ugyanígy vagyunk a hitünkben is. Minden olyan elfogadható, egész addig, amíg egészséges vagyok, amíg úgy értem a történéseket, és egyszer csak, amikor történik valami, amit nem tudok feldolgozni, amit nem tudok megérteni, akkor úgy Istenre is rákérdezek, hogy ez most micsoda, és miért vagyok én itt egyedül? Na erről beszél Jézus, és azt mondja, hogy na ha átélted ezt, akkor tudod, hogy ez másokkal is elő tud fordulni. Akkor a 99 közé tartozva nem fogod azt mondani arra az egyre, hogy hát az jól elbaltázta az életét. Hanem akkor én is fogom tudni, hogy ez nem így van egyszerűen, hogy elrontotta és hát ennek issza a levét, vagy ezért bűnhődik. Hanem én is nagyon jól tudom, hogy igyekeztem, próbálkoztam, mégis figyelmetlen voltam, mégis valamiről megfeledkeztem, és abban az állapotban vagyok, amire tökéletesen igaz ez a leírás, hogy eltévedtem. Nincs irány. Nem tudom, hogy merre. Próbálkozás, az van. Addig, ameddig az embernek van kedve hozzá, meg lehetősége, meg ereje. De aztán utána úgy járunk, mint az eltévedt kisfiú az erdőben, hogy leül és elkezd sírni. És azt mondja, hogy majd lesz valahogy. Második nagy felismerés, hogy akkor értem kell jönni. Ez már nem arról szól, hogy én visszatalálok. Az ember mindig hiszi azt önmagáról, hogy valamit vissza fogok tudni állítani. Nem szeretem már, de majd újra szeretni fogom. Nem tudtam megbocsátani neki, de valahogy csak megbocsátok neki. Elrontottam valamit, újra helyreállítom, meggyógyítom, kijavítom a hibákat, meggyógyítom a sebeit. A sajátjaimmal együtt. És aztán van egy olyan pillanat, amikor az emberbe úgy belevág úgy élesen, hogy hát de én ezt nem tudom megcsinálni. Hát vagy a pásztor értem jön, vagy nekem itt annyi. És valahol ez az érzés juttatja el az embert odáig, hogy nagyon-nagyon nagy erőkkel kezdi keresni azt, ahonnan elszakadt. Nyilván, hogy ilyenkor visszagörgetjük a szálakat, keressük a kapaszkodókat, végigmegyünk a saját döntéseinken, a saját életünkön, de hogyha valaki ezt tényleg alázatosan, hűséggel végigbogozza, akkor egy idő után oda fog jutni, hogy ez valahol Isten volt. Akinél jó volt, akinél indulhatott jól még minden. Hogy találok én oda vissza? Van egy nagyon kedves történet, az egyik már nem él gyülekezeti tagunkkal történt, meg egy idős bácsival, akik egy nagyon-nagyon szelíd kiskutyája volt. Ez a nagyon-nagyon szelíd kiskutya egyszer beleesett a vízóra aknába. És az idős bácsi megsajnálva őt ki akarta venni. De ez a kiskutya ez mindig csak odabújt, ez mindig csak megnyalta. És amikor érte nyúlt, akkor jól beleharapott. Bekötötték a kezét, megkapta az oltást, mindent, és úgy benne volt az egészben ez a nagy kérdés, hogy de hát ő mindig úgy szeretett engem, és én meg szeretettel nyúltam hozzá. Miért kell belém harapnia? A megriadt állat mindig bántja azt, aki meg akarja menteni. És ugyanez igaz az emberre is, amikor az Isten nyúl utána. Amikor az Isten utána nyúl egy vigasztaló szóval, akkor én kemény lélekkel azt mondom, hogy de hát te tehetsz az egészről. Végülis te döntöttél így, te hoztad ezeket a lehetőségeket, te nem nyúltál bele úgy az életembe, hogy azt hamarabb megtartsd. A bárány is állandóan vitatkozhatna, hogy hát miért nem szóltál hamarabb, hogy én rossz irányba indulok el? Miért nem volt ott a botod, hogy noszogass, hogy most már menj a többiek után? Abban a pillanatban, ahol Isten kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy gyere, mert bajban vagy, én egyből harapok. És védekezem, hogy ez nem az én hibám. Én ezt nem én csináltam. Te nem végezted jól a dolgodat. És ennek ellenére az Isten azt mondja, hogy még ezeket a sebeket is elfogadom tőled. Mert nagyon erősen közeledünk a húsvét ünnepéhez, és amikor Jézust a kereszten látjuk, akkor valami ilyesmit látunk. Hogy azért mardosunk meg valakit, mert segíteni akar. Azért mardosunk meg valakit, és azért tépázzuk meg a becsületét, és azt az egész küldetést, amivel közénk érkezett, mert én azt akarom bebizonyítani, hogy én jobb vagyok annál, mint hogy erre szükségem lenne. Pedig értem kell jönni, mert én magamtól nem tudok elmenni. Szomorú, de vannak olyan nagy felismerések egy-egy élethelyzetben, amikor az ember ezt már tényleg el tudja ismerni. Vannak olyan gyülekezeti tagjaink is, és talán lehetnének még többen is, akik azt mondják, hogy úgy eljönnék közétek, ha értem jönnétek. Ha oda jönnétek egy autóval, engem besegítenétek, és ide beülhetnék a templomba. De én már nem fogok tudni elmenni. Lehet, hogy néha az akarat is gyenge már, lehet, hogy néha a hit is gyenge már, de ugyanakkor ott van a többieknek az a felelőssége, hogy ezt látni kell, hogy az az ember, aki abban a bajban van, amiből önmagától nem tud kijönni, az segítségre szorul, és az enyémre szorul. És a történetnek a harmadik jelenete, vagy felvonása, hogy a bárány visszakerül a többiek közé, és kezdődik az öröm. És itt van az a mondat, ami egy kicsit féltékenyé tesz minket mindig, hogy és jobban örülnek neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Mert valahogy rosszul értjük ezt a mondatot, mert ebből egyből azt vonatkoztatjuk, hogy azt jobban szerették, mint a 99 másikat, pedig nem erről van szó. A gyermekeknél talán a testvérek között a legjobban megtapasztalható az a féltékenység, amikor valaki jobban rászorul a segítségre, és a testvére meg önmagától jobban tudja rendezni a saját dolgait, de mégis olyan féltékenységgel néz, hogy miért mindig neki segítesz, miért mindig az ő kezét fogod, miért mindig vele vagy. És nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a szeretetben különbözőség van, hanem abban van különbség, hogy szükség. Hogy örülhetsz neki, hogy neked épp erre nincs szükséged, de neki szüksége van. Ezt nem értette meg a tékozló fiúnak a testvére, amikor azt mondta, hogy én nem fogok tudni együtt örülni azért, hogy valakinek az az élete, amit elrontott, a helyére kerül. Hát ez az ő hibája. Nem tudok örülni neki, mert annak sem tudok örülni, amit én kaptam Istentől. Az viszont már komolyabb bajnak tűnik. Ki örül nekem? És kinek van öröme bennem? Az egyik létkérdésünk, hogy ki az, aki úgy tekint az életemre, hogy úgy, ahogy vagyok, kellhetek neki, hogy valamit tudok oda beletenni az övébe. És amikor Isten azt mondja, hogy én örülök neked, akkor az nekünk nagyon jól esik. Akkor az arról szól, hogy az Istennek ez az öröme, ha körülvesz, akkor a gondoskodása is körülvesz. Akkor a szeretete is körülvesz. Akkor fogja adni azt, amire nekem szükségem van. És ezt a másokon való örömet nem szabad irigyelni. Az Isten ugyanúgy örül mindannyiunknak. De azért mi is nagyon örülünk, amikor egy beteg visszajön. És amikor körülveszik sokan, és azt mondják, hogy jaj, de örülünk, hogy újra látunk, akkor ez nem csak egy elszálló szó, hanem annak a megfogalmazás akar lenni, hogy hiányoztál, hogy számon tartottunk. És nagyon kell tényleg figyelni. Talán épp azért, hogy az irigységünket is a csirájában el tudjuk folytani, hogy ez úgy mindenkinek tudjon szólni, és senkiről ne feledkezzünk így meg. Van még itt mit tanulni, és van még itt mire odafigyelni az életünkben. De valahol a jó pásztornak a munkáját csak az érti meg, aki önmagára nézve el tudja fogadni, hogy én vagyok az eltévedt. Az érti meg, aki el tudja mondani önmagáról, hogy én nem találok vissza, ha nem jönnek értem. És csak az érti meg igazán, akinek örömet hoz az életébe az, hogy ő egy számon tartott ember, és hogy van, aki örömét leli ő benne is. Így lesz igaz, ez a zárójelbe tett, de nagyon szép ige, ami alapja lesz, ami egész vigasztalódásunknak, reménységünknek, mert az emberfia azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Így gondolunk azokra, akikre emlékezünk, így gondolkozunk azokra, akiket szeretünk, és nem tudunk segíteni rajtuk, így gondolunk azokra, akiknek az életében nem tudunk úgy beleszólni, hogy az hathatós változást hozzon. Nekünk ez a nagy ajándékunk, hogy Istent megszólítjuk, és azt mondjuk, hogy te azért jöttél, hogy megtaláld őket is. És az Istennek van hatalma rájuk találni, megtartani őket, ebben a világban is, és az örökké valóságban is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy számunkra ennek az ajándékát nyissa meg.